Köszöntelek titeket ezen a meleg és szűkös napon, de nagyon hálásak vagyunk azért az Úrnak, hogy ez is van és adatot, mert tudjátok, hogy nem lett volna most hova mennünk, és nem lett volna Isten tiszteletünk sem. Egy nagyon-nagyon fontos témát kell megbeszélni, mert nem tudom, hogy tudom úgy összeszedni, hogy ne legyen sok. Mert jó lenne egy egész képet kapni az ünnepkörökről, arról szeretnék ma nektek beszélni. És azzal kezdeném, hogy a Istennél ugye nincsenek véletlenek. És csodálatos a Bibliának a jelképrendszere, és ezt felfedezni, és ezt a kincset megtalálni nem is olyan egyszerű, de a mi népünknek ez megadatott. És ez nem mindenki tudja, és nem mindenki ismeri. Először is arról szeretnék beszélni, hogy a naptárról beszélünk, időt. Mikor teremtette Isten az időt? Szerintetek?
Elválasztott az estét.
Így van, mindjárt az első napon, ugye? Azt tudjuk ugye, hogy egy nap az, amikor a Föld önmaga körül megfordul. Aztán teremtett holdat és napot, meg csillagokat, de hogy a hold volt a hónapnak az alapja. Új holdkor kezdődött a hónap, és a vége a 30 nap után az újabb új hold kezdése. Ez, amit mi használunk jelenleg a Gergely naptár, ez már későbbi kialakulása a dolog. Aztán az év. Mi volt a hivatalosan az év? Egy év. Amíg a Föld a nap körül megkerülte a pályáját. Az más kérdés, hogy a vízözön után, hogy ezt mondják a tudósok, hogy a vízözön elferdítette a tengelyét a Földnek.
Azért vannak évszakok is,
azért más az időjárás, azért vannak a hósapkák, ugye az észak és a déli részen, és emiatt az idő is egy kicsit, hogy így mondjam, az év elcsúszott, és emiatt van az, hogy ugye a Gergely naptár szerint az egyik hónap 30 napos, a másik 31, illetve még vannak szökő évek is.
28.
Tehát egy kicsit ilyen bonyolult. A másik, hogy azt tudjátok ugye, hogy a hétnek mi a jelentősége?
A szombat.
Nem a szombat a jelentősége, mondja?
A hét nap.
A ciklus is megadja.
Igen, ez így van, hogy a ciklus megpihenteti.
Isten megpihenteltedik napon, tehát.
Igen, ha erről beszélünk, igen, de én most konkrétan a hetes számnak, mint a jelentőség a Bibliában.
A teljesség.
A teljesség, a tökéletesség, az Istennek a száma, így van. És ezért én nyugodtan állítom, hogy ezért a teremtés hét napból áll, igazándiból, mert ugye az első hat napon megteremtette a teremtett világot, azaz a Föld, az emberek, az állatok és minden, és a hetedik napon ugye a nyugalom napját pedig megteremtette azért, hogy mi ővele kapcsolatba kerüljünk, és az ő tökéletességéből akar nekünk adni a hetedik napon. Éppen ezért, ha megnézitek, lapozzatok a Bibliába, légy szíves oda, mert arról fogunk majd végül is beszélni. A Mózes harmadik könyvének a 23. fejezetében írja le az ünnepeket, és ha ott megnézitek, az nem ott van, ugye? A harmadik verse. Tehát a 23. fejezet harmadik versét, ha megnézitek, Micike?
Hat napon át munkálkodjatok, a hetedik napon nyugodalomnak, szent gyülekezésnek szombatja van, semmi dolgot ne végezzetek. Az Úrnak szombatja legyen az minden nap helyettek.
Tehát az első az ünnepek sorában mindjárt a szombat. Ami úgymond nem olyan ünnep, hanem ez ilyen hetente, ugye ciklusosan, ahogy mondtátok. És ez minek az ünnepe?
Teremtés.
A teremtésnek az ünnepe. És a teremtőnek a dicsérete. És a teremtőnek a napja, hogy így mondjam. Na most az összes többi ünnep is természetesen nem véletlen. és különösképpen kire mutat az összes ünnep? Az első része már most a múltkori szombatiskolákban szó volt róla. Kire mutatnak az ünnepek?
Teremtőre.
Jézus Krisztusra.
Jézus Krisztusra. Jézus Krisztus, aki egyébként teremtő Isten, és a szombat ugye arra mutat. Jézus Krisztusra mutatnak, hiszen kezdődik, mivel kezdődik? Az első ünnep a Páska. A második ünnep a kovásztalan ünnepek. Kovásztalan napok ünnepek. A harmadik, amiről a múlt héten volt szó, az első zsenge. Aztán jön utána a második fél év, még a pünkösd, ugye? Ez a negyedik. Az első fél évben négy ünnep van, és a négy ünnep Jézusra mutat. Akkor mit gondoltok, a második fél évben lévő három ünnep kire mutat? Az is Jézusra mutat. Az első fél évben lévő ünnepek, a Páska, stb. Mind mikor teljesedtek be? Igazán?
Mózes idejében.
Jézus keresztelőkor.
Tehát Jézus itt első eljövetelekor. A második fél évben lévő ünnepek pedig mikor fognak beteljesedni? Második eljövetel. Második adventben. Így van. Tehát az ünnepek ugye jelképesen is adnak. És, na most elmondanám az eredeti zsidó naptár szerint az első hónap a Nisszán hónapja. Ezt elolvashatjuk, de ezt most ne lapozzatok oda, a 2 Mózes 12.2-ben. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. A maga a név, hogy Nisszán is azt jelenti, hogy kezdet. Miért ez a kezdet? Miért, melyik ünnep van a Nisszán hónapban? Ugye az előbb soroltuk. Páska ünnepe. A Páska ünnepe ugye itt van. Jézus maga a kezdet, mivel ő rá mutat az ünnep. Ő a fej, ő az első szülött. Ugyanígy első a hónapok között a Nisszán. Az egy más kérdés, hogy jelen pillanatban a zsidók átrakták őszre. Mert hogy ez egy ilyen tavaszi hónap, a mostani Gergely naptárhoz képest olyan körülbelül felezős, tehát március-április között lévő hónapra gondoljatok. És akkor a Páskáról egy picit beszéljünk. Azt mondja, a hónap 14. napjának estéjén van a Páska. Az előbb beszéltem a számokról, ugye a 6-os az az ember száma, meg a teremtett világé. A 12-es is az ember száma, ugye? Mert hogy 12 törzs van, 12 apostol van, 12 kapu van a mennybe.
A többszöröse.
Tehát a 6-nak a többszöröse, és a 7-nek a többszöröse, pedig a 14. A Páskát 14. nap estején kellett megünnepelni. Isten, és semmi nem véletlen. Tehát a Páska ünnep 14. napjának estéjén van az elfogyasztása. Mint említetted, Egyiptomban adta ezt a Páska ünnepet ugye először Isten nekik. Miért kellett nekik ez a Páska? Mi volt a lényege az Egyiptom?
Kijövetelik Egyiptomból.
Igen.
Akkor volt a kivonulás.
Igen, de...
Miért maradjon?
Az első szülő.
Az első szülöttek halála, ugye volt a tét. Isten mit adott nekik ezáltal a Páska által? Szabadulást, ugye? Mit kellett csináljanak? Levágják a Páska bárányt, és a vérét az ajtófélfára kellett, hogy tegyék. És azt mondja, a halál angyala mindenki mellett elment, akinek a kapuján a bárány vére volt. Jelen pillanatban hol van ez a vér? Melyik fán?
Jézus kereszt.
A kerekfán volt ugye ez a vér, az igazi báránynak a vére. És jelen pillanatban is a halál angyala mindenki mellett elmegy, aki Jézus vérét igényli. Ugye mai szombatiskolán is ugye szólt róla. Mert az ő vére ment meg minket. Na most a múltkor beszéltük éppen a múltkori szombatiskolán, hogy az úrvacsorai jelekbe ment ugye át ez a báránynak a vére, azt ugye a bor, és a kenyérnek pedig ugye Jézus megtöredett teste, ugye pedig a kenyér, és ha megfigyelitek, ugye a páska báránynál is milyen kenyeret kellett már enni? Kovásztalan kenyeret. Csak is azt lehetett, és utána ugye sorba jött is a kovásztalan kenyerek ünnepe hány napig?
Na vajon?
Hét napig természetesen. Mert ez is, tehát a hetes, mindig visszajön a hetes, a tökéletesség, az isteni szám. Tehát hét napig kellett ugye kovásztalan kenyeret enni, és a kezdete is, és a vége is szombat volt. Tehát péntek este ették, tehát naplemente után. Péntek naplemente után, az már szombat tulajdonképpen, tehát akkor ették a páskabárány, és utána szombattól szombatig, ugye szombat nyugalomnap, és a végén megint csak nyugalomnak. Megint csak Jézusra mutat. Jézus ugye is szintén pihent szombaton. Na most jelen pillanatban csak egy kis érdekesség, hogy a zsidók ugye ma is megünneplik a páskát, szilet, és vannak olyan szokásaik, amik tulajdonképpen Jézusra mutathatnának, csak szerintem nem is tudják, nem is tudnak róla. Tudnélék, a kovásztalan kenyérből hármat tesznek föl az asztalra, és a háromból a középsőt megtörik, és a felét eldugják. És amikor a vacsorának vége, akkor előhozzák, és abból eszik mindenki, abból a fél kenyérből. Olyan, mintha azt mondják, ugye Jézus megtöretett, ugye? A Szent Háromság, a három kenyér, Szent Háromság, Jézus megtöretett, és elment, és feltámadt. És ezt csinálják, holott szerintem...
Szokás szerint.
Igen, de nem tudják, hogy Jézusra mutat, és nem is akarják tudni sajnos, és nem is hisznek. Itt van ez, hogy amit Jézus mondott, hogy elmennek, és mindent csinálnak, csak éppen az igazságot, és azt hiszem, ami fontos. Például olvastam, hogy a macesznál, például a kovásztalan kenyérnél, hogy micsoda előírásokat tartanak be, és hogy tehát vannak direkt olyanok, akik őrzik a búza aratástól kezdve, amikor a legmelegebb nyári nap van, legszárazabb, akkor kell lealapni a búzát, utána mindenféle csak száraz körülmények, hogy vérnő víz, nehogy hozzáérjen a búzához, nehogy megkovászosodjon. Malmot is, hogy száraz legyen, tiszta legyen, ki kell tisztítani, átolt szettig, amiben ezt a kenyeret fogják őrölni, lisztet. Szóval, tehát olyan előírásaik vannak, ez a szó szerint, ez a nagyon-nagyon sok pici előírás, nagyon-nagyon sok, de a lényegét nem értik, hogy ki a kovásztalan kenyér.
Könnyebb, mint szeretnék. Tehát ezek a szertartások könnyebb, mint szeretetában
átok. Így van. És hát sajnos nem értik, hogy ki is a kenyér, hogy Jézus maga a kenyér, a messiások már eljött 2000 évvel ezelőtt. Na most a kovásztalan kenyerek ünnepe, tehát így a Nisztán hónap 15. napjától kezdődik, ugye 14. nap estéje az a páska, és utána kezdődik. Miért kell kovásztalannak lenni? Erről is szó volt nemrég. Mert a bűn jelképe a kovász, és ugye Jézusra mutat ez a kenyér, hát Jézus pedig bűntelen volt. Éppen ezért kell a bort is az úrvacsoránál erjedetten nem szabad inni, ugye, mert hogy az is a bűnre utalna, az ő vére nem lehet erjed. Na most nagyon érdekes még az is, hogy a hétre, a hetes számra Jézus mennyi ideig volt itt a Földön? Hány évig?
32
is. De most nem úgy, hanem hogy hány évig szolgált?
3,5.
7-nek a fele, 3,5. Aztán az első zsenge bemutatása. Jön ugye a következő. Ez a keresztény húsvét. Ez a keresztény, amit mi jelenleg húsvétként ünneplünk. Nem is értem, hogy miért vasárnap, meg hétfő. Mikor kellett a zsengét bemutatni? Azt mondja, hogy a 23.10.11.
Szólj Izrael fiainak, és mondd meg nekik, mikor bementek a földre, amelyet én adok nektek, és megalapítottátok, megaratjátok annak vetését, a ti aratásod zsenijének első kivét vigyétek a papnak, az pedig lopálja meg a kivét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék érettetek. Szombat után való napon lopálja meg ezt a pap.
Tehát a szombat után való nap, mikor támad fel Jézus?
Vasárnap.
Megjegyzem, hogy azért mondja így a Biblia, hogy szombat után való nap, mert a zsidóknál nem volt a napoknak neve. Tehát az, hogy hétfő, meg vasárnap, ez csak már
nyugalomnak.
Mi találtuk ki. Egyedül a szombatnak volt neve, hogy nyugalomnap, ugye azért szombat. De a többi az csak úgy, hogy első nap, második nap, harmadik nap, negyedik nap, stb. Tehát azért mondja ezt, hogy a szombat után lévő nap, mert nem volt neki neve, más neve. Ekkor támadt fel Jézus, és ekkor kellett a zsengét bemutatni. Ugye múlt héten volt róla szó, hogy ki a zsenge.
Krisztus, hogy Krisztus.
Ugye ezt lehet olvasni az 1 Korintus 15-22-23-ban. Mert amiképpen Ádámban minnyájan meghalnak, azonképpen a Krisztusban is minnyájan megelevenítetnek. Mindenki pedig a maga rendje szerint. Első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Na most ez is egy olyan ige, amit ugye a mai kereszténység sajnos nem nagyon vesz tudomásul, hogy igen, csak akkor, amikor a Krisztus eljön. Itt van, Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát 1 Korintus 15-22-23. Mert ugye nagyon sok keresztény felekedet is azt tanítja, hogy meghaltál, rögtön mész a mennybe, és vége és ilyen dolgokat, holott itt nem erről van szó, és a Biblia nem ezt tanítja. Az igaz, hogy az övéi lehetünk, de csak akkor fog magához venni, amikor. És a múlt héten Lacus megemlítette, hogy miért egy kévét kellett meglóbálni, mert a kévéhez...
Az áldozatnak
a... Igen,
az évi áldozata, az évi bűnét.
Nem azt, hanem a, hogy kévé, tehát hogy a kéve, hogy sokan, tehát hogy az övéi, tehát hogy az övéi vannak együtt. És azért kellett az Úrnak bemutatni, mert ki által fogunk mi csak az Isten előtt megállni? Csak is és kizárólag Jézus Krisztus vére által, igaz? Tehát nem fogunk mi magunkban, nem tudunk megállni. Azt mondja, hogy az Úr kedvesen fogadja. Tehát azért kell bemutatni, hogy az Úr kedvesen fogadtassék. Az Atya akkor tud kedvesen fogadni minket, amikor Jézus Krisztus az első zsenge, és ő vele tudunk ott lenni abban a kévében. Hogyha nem úgy vagyunk, akkor nem tud Isten elfogadni minket. Na most ezt a kovásztalan kenyerek ünnepét és az első zsenge. Az első zsenge egyébként mindig teli holtkor volt, mivel hogy az a 14-e, utána ugye jön a 7 nap, és a 7. napnak a utána levő nap ugye az a mindig a teli holdra esik, tehát mivel mindig az új holddal kezdődik a hónap, ezért mindig teli holdkor volt ez az első zsenge bemutatása, és azért változik a mi húsvétunk mindig, mivel hogy a Gergely naptárhoz képest ugye a hónapok miatt ez nem ugyanúgy esik. És nagyon érdekes, hogy a kereszténységnek a nagy része nem ismeri el az Ószövetséget. Nem ismeri el azt, ami itt is megmutatkozik, hogy Istennél semmi nem véletlen, és semmi nem úgy van, hogy nem fontos, mert tehát az sem, hát jó, vannak olyanok, akik még azt sem ismerik el, hogy Jézus zsidó volt, tehát hagyjuk. Na most a következő ünnep a pünköst. Az a pünköst, ez igazándiból a búza aratásnak az ünnepe volt, mert az esik olyan április-májusra náluk, mert ugye más az időjárás, mint nálunk, és ez az Iyár hónap és a Sziván a bor felajánlása, május-június, és ekkoriban aratták ugye a búzát le, és ennek a ünnepe volt a hálaadási ünnep a pünköst. Ami az érdekessége, hogy szíván hónapban tartották, és ugye a pünkös szó, azt tudjátok, hogy az 50-et jelent. Tehát azért van így, hogy a zsenge bemutatását követően, vagy a... Ez igazság, hogy bocsánat, ezt nem tudom egész pontosan, tehát vagy a zsenge, vagy a páska napjától 50 napra volt a pünköst. És a hagyomány szerint, illetve hát a szokás szerint ekkor este elkezdtek a templomban, a zsinagógákban igét tanulmányozni, a törvénykönyvet, tehát Mózes könyvét. Volt, amikor egész éjjel, és aztán reggel pedig felolvasták a 10 parancsolatot. Miért érdekes ez? Ha belegondoltok, hogy mi történt a kereszténységben, ugyebár, tehát Jézus feltámadása után pünköstkor, mi történt pünköstkor? A Szentlélek kitöltetése, így van. És azzal, hogy a Szentlélek kitöltetik egy keresztényre, mi történik?
Megtartja Istentől.
Akkor ismerik el valójában, hogy mi az Istennek az áldása, az akarat, hogy mit akar Isten tőlünk elvárni.
Így van. Tehát a törvény, hogy azt mondja az ige, hogy a törvényt az ő szívükbe vésem, ugye? Tehát az ő szívükbe adja. Tehát pünköstkor tulajdonképpen ez történt, hogy a mi szívünkbe került a törvény. Addig a zsidóknál ugye meg volt szabva, hogy ezt kell tenni, azt kell tenni, így kell tenni, úgy kell tenni. Ugye a 10 parancsolat is, meg az összes törvény, amit ők kitaláltak még hozzá, szigorítások. De ekkor a Szentlélek vette át az uralmat, és ekkor szívbe kerül a törvény. Így teljesedett be ugye ez is. Illetve ugye az is, hogy Jézus ugye az egyházát mikor alapította?
Pünköstkor.
Ekkor, pünköstkor. És ugye olvasok a Bibliába, hogy napi szinten 3000-ek tértek meg. Tehát tényleg mondhatjuk azt, hogy bőséges aratás van, ugye? Okay. Ez is a búzaéréshez hozzá jön a búzaéréshez, hogy bőséges az aratás. Ekkor már Jézus ugye felért az Atya jobbjára, és az ő ígérete szerint elküldte a Szent Lelket. Mert ugye ez volt az ő ígérete, hogy én felmegyek az Atyához, de ne bánkódjatok, mert elküldöm a vigasztalót. A páskánál a kenyér ugye kovásztalan, mert azt előbb beszéltük, hogy Jézusra mutat. De, ha megfigyelitek, elolvassátok, pünköstkor már nem az. Pünköstkor már, azt mondja, a 23, a 15-16. Vers. Számláljatok azután szombatra következő naptól, attól a naptól, melyen beviszitek meglobálni való kévét, Isten a kévét írja, de máshol a páskát. 7 hetet, egészek legyenek azok. A 7. hétre következő napig számláljatok 50 napot, és akkor áruljatok új étel áldozattal az Úrhoz. Mindegy, itt írja, hogy itt kovászost kell küldeni, adni.
17.
Igen, a 17. vers, jó, azt nem írtam föl magamnak, bocsánat. Mondja, légy szíves, 17. verset.
Ti lakói helyeitekből hozzatok fel 2 meglobálni való kenyeret, 2 tízer ehali liszlánkból legyenek azok, kovásszal sütve zsengék, jó az volna.
Tehát itt kovászos kenyeret kell bemutatni. Mit gondoltok, miért?
Itt már nem előző. Tehát itt már nem kell előre mutatni a Jézusra, hanem nem megállózhatok.
Nem.
Azt mondjuk, kinyössük vagy.
Bennünk ott van a kovász. Tehát mi lehet, hogy Jézusi vagyunk, de azért bennünk ott van az a bűn. Ott van a bűn, a kovász, ami majd csak mikor lesz eltörölve? Majd csak a második eljövetek, ugye, a adventkor. Tehát jelen pillanatban még azok vagyunk. Istené vagyunk, lehet, de akkor is bűnösök vagyunk. és nem is vagyunk ugye tökéletesek, mint tudjuk. Tehát ekkor, mivel hogy ez az ünnep, ez a Jézusnak a egyház alapítása, és az egyház tagokról szól, ekkor már kovászos a kenyér. Pál így biztatja a korintusiakat, a Korintus 5:6-8-ban. Nem jó a ti dicsekedéstek, avagy nem tudjátok-e, hogy egy kicsin kovász az egész tisztát megposhatja. Tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává. És minthogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk, ezért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát Pál arra biztatja ugye a hívőket, hogy Jézusban maradva legyenek kovásztalanok ők is. A most elég figyelemre méltó idővallum van az első, tehát pünköstől, a következő ünnepig. A következő ünnep Tisri hónapban van, ősszel. Ez az szeptember-október, ugye? Azt hiszem, mindjárt megnézem. Tisri. Igen, ez olyan szeptember-október. Jelen, a mi időjárásunk szerint. Ekkor van a következő ünnep, ami az előbb már említettünk, hogy a Jézus második eljövetele. Ez a Rosh Hashanah-val kezdődik új holdkor, az első napon kürtzengéssel. A kürtzengést, mikor használtak a kürtölést a zsidóknál?
Általában ünnepek.
Ünnepekkor,
háborúkor,
és minden egyes hónap elsején is, tehát új holdkor is, akkor is volt kürtzengés. A kürtzengést egyébként kik végezték, azt tudjátok? A papoknak, igen, volt a feladata. Mire való volt a kürtzengés? Figyelmeztette a népet, ugye? Felhívta a figyelmet valamire, hogy most valami történni fog.
A harangok.
Hát igen, nálunk a harangok. Tehát ha most belegondoltok abba, ugye, hogy mi vagyunk, szent nemzetség, papság, mi az, amit nekünk kell végezni?
Kürtöt kéne fújni hangos.
Hangosan kéne fújni a kürtöt, és figyelmeztetni a népet arra, hogy valami közeledik. Mert ez a kürtzengésnek az ünnepe is figyelmeztette a népet arra, hogy közeledik valami. Mi közeledik? A Jom Kippur, a nagy engesztelési nap. És a nagy engesztelési nap pedig az ítélet napja volt. De most még menjünk egy picit vissza a kürtzengésre. Azt mondja, szólj Izrael fiaihoz mondván a 7. hónap, ez a 23-24. Vers már, a hónap első napján ünnepetek legyen néktek, emlékeztető kürtzengéssel és szent gyülekezéssel. Emlékeztető. Mire kellett itt emlékezni vajon? Nos, amire emlékezniük kellett, az az, amit talán tudjátok, hogy hol épült fel a templom? A Mória hegyén. Mi történt a Mória hegyén? Ábrahámnak Izsákot kellett volna ott feláldoznia, de mi történt?
Helyettesítő
kost kapott az Úrtól. Ezért ők ezen a napon, ezen a kürtzengés napján mindig arra emlékeztek. A Mória név egyébként azt jelenti, hogy Isten hegyén a gondviselés. Tehát ők ekkor mindig arra emlékeztek, hogy az Isten gondviselése adott egy helyettes áldozatot. Egy olyan áldozatot, hogy ne kelljen az embernek meghalnia. Tehát Isten kegyelmére emlékeztek ezen a kürtzengés napján. Azt mondja a Mózes 4. könyve 10:10. A ti vigasságotoknak napján, s a ti ünnepeiteken, s a ti hónapjaitok kezdetén is fújjátok meg a kürtöket, a ti egészen égő áldozataitokra, s a ti hála áldozataitokra, s lesznek néktek emlékeztetőül a ti istenetek előtt. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Tehát a kürtzengés az emlékeztetett egyszer őket arra, hogy közeledik a Jom Kippur, másodszor arra, hogy Isten a gondviselő, és Isten az, aki megadja a kimenekedést is az ítélet elől. És ez az, amire nekünk is figyelmeztetni kell a népet, hiszen az rendben van, hogy jön Jézus, és jön az ítélet napja, de van megoldás. Van megoldás, és erre is figyelmeztetnünk kell a nép, a embereket. Találtam még a 7. számmal. Ja, azt elfelejtettem mondani, elnézést, hogy a Tisri hónap az a 7. hónap. A Tisri hónap, tehát ez a ünnepnek a hónapja. Mert mind a 3 ünnep ezen a hónapban van, Tisri hónapban. Mint ahogy ott is 3 ünnep a Nisszán hónapban volt, egyedül ugye a pünkösd az 50. nap miatt az eltolódott, de itt is a Tisri hónapban van mind a 3 ünnep. Ugye először a kürtzengés, aztán a Jom Kippur, végül pedig a sátoros ünnep. Így van. Na, tehát akkor a 7-essel még találtam valamit. 1 Mózes 8:4-ben azt írja, a bárka pedig a 7. hónapban, a hónap 17. napján megfeneklett Ararát hegyén. Ez egy ilyen közlés, ugye? Ekkor történt, de pont a 7. hónap, 17. napján. És ugye tudjuk, hogy mit jelképez a bárka? Mit jelképez a bárka?
Az egyház.
Az egyházat, illetve az Istennek a megmentését is, ugye? Mert az Istennek a gondviselése az, hogy adott egy bárkát, ahol megmenekülhet az, aki elfogadja a bárkát. Akkor nézzük a Jom Kippurt. Ezt a 23-tól 27-ig lehet olvasni, illetve 24-29-ig is, de először csak az. Ugyanennek a 7. hónapnak 10-én az engesztelés napja van. Szent gyülekezéstek legyen néktek, és sanyargassátok meg magatokat, és tűzáldozattal áldozatok az Úrnak. Semmi dolgot ne végezzetek azon a napon, mert engesztelésnek napja az, hogy engesztelés legyen érettetek az Úr előtt, a ti istenetek előtt. Mert ha valaki nem sanyargatja meg magát ezen a napon, írtassék ki az ő népe közül. A Bibliában ez az egyetlen olyan hely, ahol böjtöt ír elő Isten. Miért írta vajon itt elő ezt a böjtöt? Mire volt itt szükség? Mire kellett felkészülni?
Önvizsgálatot
kellett tartani, az ítéletre kellett felkészülni. Mondjuk, hogy a kürtzengés azt hirdet, hogy jön az Úr, ugye? És hozza az ő ítéletét. Tehát a 10 napot végül is erre használták az emberek, hogy önvizsgálatot tartsanak, bűnbánatot tartsanak, elvigyék a maguk bűnért való áldozatát, mert ugye akkoriban még ugye ez volt, hogy levágta a bárányt, elvitte, stb. A vérét ugye az oltára kenték, stb. Mi történt a nagy engesztelési napon?
A bűnök áthelyeztettek.
Hova? Tehát a bűnök áthelyeztettek a szentek szentjére. Mert ugye addig az történt, hogy hozott egy ember egy bűnért való áldozatot. Azt levágták, ugye az oltára kenték, és elvitték a szentélybe, a kárpitra. A kárpitra kellett hinteni a vért.
A mindennapi áldozatot.
Így van. A kárpitra kellett a vért hinteni. A nagy engesztelési napnál pedig az történt, foglaljon helyet, ha gondolja. A nagy engesztelési napon pedig az történt, hogy a vért egészen be kellett vinni a Fridládára. A Fridládánál ki jelent meg?
Isten.
Maga Isten?
Sekina.
Sekina. Tessék? Mondja.
Sehina.
Tehát nagyon nagy figyelmeztetés van nekünk, és hát egy érzés, a 3 Mózes 16.1, azt nem tudom, hogy mennyire emlékeztek arra, hogy mi történt itt a Mózes 16.1-ben. Hogy kezdődik ez? Azt mondja,
és szól az Úr Mózesnek az Áron két fiának halála után, akik akkor haltak meg, amikor az Úrhoz járultak.
Miért haltak meg ezek a fiak?
Idegen tüzet.
Tehát kialudt a tűz, a tűzért való, tehát a templomban a tüzet ki gyújtotta. Az Úr gyújtotta. Az embernek mit kellett csinálni ezzel a tűzzel? Őriznie kellett. Mi történt? A két fia, Áron két fia elfelejkeztek a tűzről. Kialudt a tűz. És mit csináltak? Tüzet akartak gyújtani maguk. És az történt, hogy ott, ahogy voltak, meg is haltak. Az Isten ítélete ment rájuk. Miért? Ki egyedül a megemésztő tűz? Egyedül Isten megemésztő tűz. Ki az ítélet? Egyedül Istené az ítélet. És a tűz az ítélet. Nem lehet olyat csinálni, hogy én majd elítélek, vagy én megítélek valamit. Nem tehetem. Tehát ez egy óriási tanítás a számunkra is, hogy egyrészt ne ítélj, hogy ne ítéltess, mondja a Biblia. Másrészt, hogy a papnak is bemenni, csak mivel volt joga? Mivel volt joga? Jézus engesztelő vérével volt joga belépni egyáltalán a Szentek Szentjébe. Hát itt a 3-as vers írja, ha követitek a Bibliában, hogy fiatal tulok bűnért való áldozatul és egy kossal égő áldozatul. Figyeljétek meg, hogy mindig a kos az égő áldozat. A tulok az bűnért való áldozat, a tulok az jó nagy. A bűn, sok bűnünk van, igaz? Sok bűnünk van, jó nagy áldozatot kellett vinni. A kos viszont, ahogy az előbb említettük, a Mória hegyét, hogy Isten kost adott a Izsák helyett, aki ugye előképe volt végül is, ugye, szintén az emberi áldozatnak, a Jézusnak. A kos viszont egy egészen égő áldozat lett. Egészen égő áldozat miért? Egyrészt azért egészen, mert Jézus teljesen oda szentelte magát nekünk, ugye? Tehát nincs olyan, hogy meggondolta magát, hál' az Úrnak, nem gondolta meg magát. Tehát ő teljesen oda szentelte magát az emberiségért. És a tűz általi halál, az teljesen égő áldozat, az pedig a múltkor is szó volt, hogy én kérdeztem, mikor én voltam a szombatiskolás, hogy vajon miért tűz, mi van a Jelenések könyvében. Jelenések könyvében. Hát az ítélet tüze, nem? A tűznek tava. Gondoljatok bele. A tűznek tava. Isten a megemésztő tűz, aki nem Jézusban járul elő, elé, annak ő megemésztő tűz. És a kós pedig azért tűzön, tehát áldozták, mert Jézus is a második halálon ment keresztül mi érettünk. Nem az első, nem a alvás állapota, hanem azon a halálon ment keresztül, ami nekünk az ítélet lenne. De így ő keresztül ment rajta, és ezért ő érette, mi bemehetünk az Atya elé. Azt írja, hogy égő áldozat, az az Úrnak kedves illatú tűzáldozat. Kedves. Persze, hogy kedves, hiszen Jézus áldozatára mutatott. Ezért kedves az Úrnak. a kos égő áldozat. Na most vannak különbségek a teljesen égő áldozat és a bűnért való áldozat között. Ezt egy picit azért jó, ha tudjátok. A két áldozat között ugye az a különbség, az egyiket az teljesen elégették, mint az előbb említettem, mert Jézus teljesen oda szentelte magát. A bűnért való áldozatnál viszont csak a vért vitték be, és azokat a részeket füstölögtették el, ami nem volt annyira tehát emberi fogyasztásra alkalmatlan, tehát annyira érdekes az Úr még ebben is, hát hogy megvéd minket, hogy a zsírt meg a belsőségeket kellett elégetni. A többi része az viszont a papoknak volt az eledele. A papoknak, ha így vesszük, valahol, én nem tudom, lehet, hogy rosszul gondolom, de valahol egy kicsit úgy érzem, mert ugye a papság megint csak kit jelképez, Jézus Krisztust, ugye? Az igazi főpapunkat. Hogy Jézus megette a mi bűneinket. Nem? Tehát ugye a papságnak meg kellett enni azokat, amit a bűnért való áldozatot. Egyrészt ugye így gondoskodott is róluk Isten az ő ételükről, másrészt viszont ez, hogy valahol megették a bűnt. Megette. Úgy, ahogy Jézus magára vette, teljesen megemésztette a bűnt, ugyanígy megemésztette a bűnt a papság. A másik viszont a teljesen égő áldozatnál viszont van egy dolog, amit nem kellett elégetni. És ez az áldozat bőre volt. Emlékeztek, hogy mi volt, hol van olyan, ahol bőr van?
Ádám és Éva esetében bőr védi meg őket.
Az első áldozatot.
Tehát az első áldozatnál a bőrt megkapja az ember. Megkapja az ember. És a teljesen égő áldozatnál is a bőrt megkapja az ember.
Talán emlékeztető a
bukás. Igen. Annyira sajnálatos, hogy a zsidóknak fogalmuk nincs sajnos ezekről a jelképekről, meg kell mondjam. Ők a Páskában is még mindig csak maximum az Egyiptomból való rabszolgaságból való szabadulást látják, meg ünneplik. A többit ugye az meg, mióta ugye nincs templom, azóta egyáltalán nincs bűnért, meg egyéb való áldozás. Tehát ezt mi már teljesen elfelejtették, és fogalmuk nincs. Ezekről a csodálatos dolgokról, hogy Isten hogy gondoskodik rólunk, és hogy igenis Jézus volt a messiás, és igenis ő eljött, és újra el fog jönni. Tehát jó illat és kedves ugye az Úrnak, mert Jézus teljes engedelmességgel volt Istenhez. És amiért mégis megemészti az Úr ezt az áldozatot, ezt a teljesen égő áldozatot, az pontosan az, ami bűneink. Mert ugye a bűn az viszont megemészti az Úr. És ezért a teljesen égő áldozatot is megemészti az Úr. Most a bűnért való áldozatnál ugye azt tudjuk, hogy az állatnak a fejére olvasták a bűnt. Nekünk pedig most jelenleg hinnünk kell. Nem? Hinnünk kell abban, hogyha az Jézushoz megyünk, akkor a mi bűneinket ő megbocsátja. És azt is hinnünk kell, hogy a mi személyes bűneinkért halt meg. Na most menjünk tovább. Azt mondja például a 16.4 mit mond? Hogy miben kellett lenni a papnak? Ezen a napon, főpapnak? Engesztelési napon. Tudjátok ugye, hogy a főpapnak nagyon szép díszes ruhája volt, nem tudom, ugye elolvashatjátok ott, ahol a szentélyről van szó, hogy nagyon szép díszes ruhája volt. De ezen az engesztelési napon miben van?
Fehér sejjel.
Nyolc volt.
Fehér nyolc. Így van.
Jézust.
Teljesen fehérbe van. Egyszerű fehér. Simába. Nincs rajta díszes ruha, hiszen Jézust jelképezi. Jézus az ő jellemét, az ő tisztaságát és az ő tökéletességét. És hova kell neki menni? Tehát ugye az előbb már beszéltük, hogy a Frídládához, és a Frídládánál jelenik meg. A figyládában mi van?
Törvény.
A törvény. A törvény. Annyira nem tudjuk szinte fölfogni, hogy igen, a törvényt nem lehet, ugye beszéltük most reggel, hogy a törvény az maga a szeretet, maga Isten a törvény. Tehát nincs más. És a Fridládában ott van a törvény. Isten igazságos. Nem csak kegyelmes, de igazságos is. Nem lehet más. Mert vagy élet van, vagy halál. Nincs más, nincs harmadik út. És Isten maga az élet. Maga az élet. Mert a szeretet maga az élet. Ezt már biztos említettem, mert hallottátok tőlem, hogy mondjátok már meg, hogy melyik sejted és melyik szerved nem dolgozik a te életedért. Mutass egyet.
A rákos sejt.
A rákos sejt. És a rákos sejtben mit csinálsz? Belehalsz. Ugye? Hát ha ki tudod vágni. Tehát abba belehalsz. Tehát most én egészséges emberről beszélek, egy egészséges embernek minden egyes sejtje, molekulája az életért dolgozik. Nem lehet. Vagy él, vagy halál. Tehát nincs más. Nincs más törvény. Viszont a fényládának a teteje, azt amikor a szentélynek a jelképeit említettem nektek, mondtam, nem biztos, hogy emlékeztek rá, szintiszta arany, és az arany minek a jelképe? Megint csak a kegyelemnek a jelképe. Jézus Krisztus kegyelmének a jelképe. És azzal van befedezve a törvény. És a kettő között, ugye az atya és a törvény között ott áll a kegyelem. Ott áll Jézus Krisztus kegyelme. Jézus, aki felszegezte az ellenünk szóló írást a keresztvára. Ő áll meg az ítélettételre, ugye az atya előtt a nép nevében, mint ahogy akkor a főpap állt ott. A főpap bement a Szentek Szentjébe, bevitte a vért, és ugye a frigyládára hintette, és addig kellett ott állnia, amíg mondjad?
Füst felszállt.
Amíg felszállt az a füst, ami a kegyelemnek a megbocsátásnak a füstje. És ekkor a nép már ugye örülhetett és újonghatott, hiszen megbocsátást kapott.
Talán még a hitnek is, hogy a tűzbe megpróbált aranyagényesekbe a hit is.
A hit is, az igen,
is
de...
Az is hogy a tűzbe megpróbált aranyagényeket.
De pontosan végül is arról van szó, hogy ott is a Jézusban vetett hitet. Tehát Jézus maga a kegyelem. Ugye az Ószövetségben idejében az egész népért kérték a bocsánatot, ugye? És mi most egyen-egyenként állunk Isten ítéletszék előtt. Tehát az engesztérés vére az tökéletes. Az tökéletes, az jó illat és kedves az Úrnak. A kérdés csak az, hogy én elvittem-e az én bűnért való áldozatomat Jézushoz. Én kértem az ő bűnbocsánatát, én igénylem az ő vérét. Ez az egy kérdés van. Természetesen nagyon pontosan le van írva, hogy mit tegyen a pap. Végigolvassátok a 16. fejezetet, ott a nagy engesztelési napnak a pontos leírása van. Még egy érdekesség ott van, hogy ugye két kecske bak van, amikre kisorsolnak. Mi volt ennek a lényege a két kecskebak között? Az egyik kecskebakot?
Másik a pusztában.
Az egyik Jézus szimbolizálta, a másik pedig Sátán szimbolizálta, így van. Az
ezer évet, amit a Föld, tehát itt fog megláncolva tenni idézőjelben a Földön, a pusztában.
Igen, az ítélet után, így van. Mert az ítélet után, tehát először volt, ahogy bent volt a főpap, és amikor kijött, akkor ráhelyezte a kezét és a bűnöket annak a kisorsolt baknak, aki az Azazél, tehát Sátánt jelképezi, a kezét, ráolvasta a nép bűneit, ráhelyezték a bűn, és elvitték a pusztába. Így van. Na most azért a akkoriban azért gondolkozzunk el azon, hogy a Jóisten ugyan megtartotta Isten népét a pusztában, de azért a pusztában hamar elpusztul mindenki, hiszen nem csak hogy vadállatok voltak, hanem
szárazság.
Nagy forróság. Tehát ott biztos, hogy senki nem maradt életben, a bak sem. A bak sem maradhatott életben. Tehát végül is az a ítélete volt a baknak, illetve jelképesen sátánnak az ítélete. Természetesen senki nem lehetett a szent helyen akkor, amikor a főpap végezte a nagy engesztelést. Izrael népe kint állt és imádkozott. Imádkozott és várt, hogy most mi lesz az ítélet. Általában egyébként, ha megfigyeltek, ugye mondtuk a hetes számot, itt is azt mondja a 19. vers, és hincsen arra a vérből az ő ujjával hétszer, így tegye tisztává, és így szentelje meg az Izrael fiainak tisztátalanságaitól. Mert a oltára kenték ugye mindig a bűnért való áldozatnak a vérét. Tehát végül is az oltára átkerült a te bűnöd, hogy mondjuk így, és a nagy engesztelési napon pedig a Jézus vére ábrázoló vérből megtisztították az oltást. A nagy engesztelési nap utolsó momentuma pedig, hogy miután elvégezték hogy ezeket az engeszteléseket, hogy a bakot kiküldték a pusztába. Ez ugye ezt is mutatja, hogy Isten is majd sátán fejére fogja olvasni a bűneinket, és úgy kapja meg az ő ítéletét. Na most ezt követi az úgynevezett betakarítási ünnep. A nagy engesztelés után jön a betakarítási ünnep. Most, hogyha jelképesen nézzük, ugye mondtuk, hogy a nagy engesztelés az az ítélet, akkor mi a betakarítás?
Valatás, és amikor már összegyűjti az övéit.
Amikor összegyűjti az övéit, így van. Tehát konkrétan maga az igazi visszaeljövetelnek a napja. Mert az ítélet az most folyik. Az ítélet az most folyik a mennyben. Minden egyes emberről. Az most más kérdés, hogy nem még így állsz a Isten előtt, ítélőszék előtt, de már az ítélet az most folyik. A vizsgálati, igen, vizsgálati ítélet. És az ünnep, a sátoros ünnep, az pedig ugye arról beszél nekünk, arról az ünnepről, amikor már Isten összegyűjti Jézus az övéi, és vele lesznek, ugye?
Egy hétig együtt
voltam. Mondjad, Isten?
Isten sátor az emberekkel lesz, és lesz az ünnep. Jelenések
elében. Így van, ők velük lesznek. Egyébként a sátor ez egy érdekes, mindig is egy ilyen dolog van. Ez az utolsó ünnep, amit ugye Isten elrendelt, Tisri hónap 7. hónapban. 7 napig tart természetesen, megint csak. És hát ez a zsidók legboldogabb ünnepe. Nem véletlenül, hiszen hát ekkor van a hívők betakarítása. Az első napon szent gyülekezés van, 7 napon áldozzanak az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, s újra tűzáldozattal áldozatok az Úrnak, berekesztő ünnep ez. Semmi robot a munkát ne végezzetek azon. Sátorokba lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokba lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti istenetek. Itt most megint visszautal Egyiptomra, ugye mi azt is tudjuk, hogy Egyiptom a bűnnek a jelképe. Isten kihozott minket a bűnből, kihozott az egyiptomi rabszolgaságból is kihozta a népet, és kihozott minket sátán rabszolgaságából, és azt mondja, hogy akkor sátorokban laktak. és hát ugye erre való emlékezéssel ünnepünk. Mondjad azt az igét?
Igen,
azt hiszem, hogy...
Én kikerestem, de már nem, de olvasom. 21. fejezetben van. Azt mondja, és hallik a szózatot, amely ezt mondja valazékből, íme az Isten sátor az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük.
Jézus soha nem adta le az ő emberi mi voltát. Jelen pillanatban, és persze egy megváltozott testben, mint ahogy majd mi is megváltozott testben, dicsőséges testben, de emberi teste van. Nagyon fontos ezt tudnunk, mert a mai világban is, főleg a kereszténységben is mindenféle van, csak ez nincs, hogy Jézus az mennyire emberi. Nem is lehet más, hiszen ő az emberiségnek a feje jelen pillanatban, a második Ádám.
Bocs, olyannyira, hogy a szövek helyét örökre viselni fogja, nem sebeket.
A sebek is ugyanúgy rajta vannak, hát hiszen amikor megjelent a apostoloknak, ugye Tamásnak mutatta, hogy hát nyújts bele a kezedet az én sebembe. Tehát ugyanúgy az ő sebei is megvannak, és ez örökre fogja hordani, így van a mi emlékezetünkre, hogy az emberekért meghalt.
Bocsánat, még egy nagyon szép momentum, hogy onnantól viszont, amikor eltöltetik a bűn, a Föld lesz minden központja. Tehát tulajdonképpen ide fogja áthelyezni ezt a székhelyét, hogy...
Hát így, ahogy, igen, ahogy írja, hogy az Isten
megváltozott
sátora az új Földön, így van. És ő hozzá fognak minden népek menni. A sátort egyébként Szukkának hívtak, és ezért ez az ünnepnek a neve. Pálmaágokat, meg cédrus citromokat lengetve énekelték a nagy hallelét, azt biztosan tudod, a 113. és a 118. zsoltár, tehát a 113-tól 118. zsoltár, az a nagy hallelé, hallelel, vagy nem tudom pontosan, hogy el kell kiejteni. És a zsoltár 118-25-ben azt mondja, ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetet. A segítség meg, héberül, mit, hogy hívják? Hosanna. Ezért volt az, hogy amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe, pálmaágakat lengettek, és azt kiabálták, hogy Hosanna. Mert hogy ez azt jelenti, hogy Uram, segíts meg. És a Zakariás 13.9 azt mondja, és beviszem a harmadrészt a tűzbe, és megtisztítom őket, amint tisztítják az ezüstöt, és megpróbálom őket, amint megpróbálják az aranyat. Ő segítségül hívja az én nevemet, és én felelni fogok néki. Ezt mondom, népem ő. Ő pedig ezt mondja, az Úr az én Istenem. Ez volt a Zakariás 13.9. És az Ámos 9.11. Azon a napon felemelem a Dávid leomlott sátorát, s kijavítom repedezéseit, és felemelem omladékait, és megépítem azt, mint volt hajdalán. Tehát ahogy az eredendően volt. Azt hiszem, hogy ezek az ünnepeknek a átismétlése nagyon fontos nekünk most itt az utolsó időben, amikor már végül is hirdetnünk kell az Istennek a ítéletét és a kegyelmét egyben, fújnunk kell a kürtöt, és azt hiszem, hogy az is nagyon fontos, hogy mi felkészüljünk. Hogy az a bőjt, amit akkor kötelezően előírt az Isten, az bennünk is ott legyen. Lelkileg legalább ott legyen, hogy bőjtöljünk, hogy imádkozzunk. És menjünk az Úrhoz, hogy tisztítson meg, mert ő tud csak megtisztítani. Ugye most olvastam, hogy megpróbálom őket, megtisztítom őket, de ő segítségül hívja az én nevemet. Én pedig azt mondom, az ő én népem. Hát adja az Úr, hogy mi is az ő népe legyünk. Amen. Amen.